Tilos Rádió hírei következnek.
A Qubit beszámolója alapján egy új tanulmány szerint a bedugabálnák képesek felismerni magukat a tükörben, ami magas szintű öntudatra utal. A Hunter College Rice laboratóriumának kutatói a New Yorki Wildlife Conservation Society akváriumában 4 állatot figyeltek meg. A klasszikus tükörteszten az egyik bálna, Natasha, testének egy részét megjelölték, és két irányú tükör elé engedve az állat tudatosan odafordult a megjelölt testrész vizsgálatához. Diana Rice, kognitív pszichológus szerint az állatok a tükröt eszközként használták, hogy testük más módon nem látható részeit is megfigyeljék. Eddig az öntudatra képes fajok listáján az emberszabású majmok, a palackorú delfinek, az ázsiai elefántok, a szarkák és bizonyos mértékben a tisztító halak szerepeltek. Rice figyelmeztetett, hogy szükség lenne a tengeri emlősök védelmét szabályozó törvények megerősítésére.
2013 óta május 22-én tartják a Nemzetközi Sherlock Holmes napot. Az alakját 1887 és 1927 között 4 regényben és 56 novellában szerepeltető skót Arthur Conan Doyle 1859-ben e napon született. Idén a londoni Sherlock Holmes társaság és vele a detektív bőrébe bújó Philip Porter színész a svájci Reichenbach vízeséshez zarándokolt. Az utolsó eset című 1893-as novella szerint itt csap össze Holmes és ős ellensége James Moriarty professzor. Az emléktáblával jelölt drámai helyszínen elő is adták a jelenetet. Moriarty és a más témákra vágyó író megölik a hőst, akit olvasói és kiadói követelése föl kellett támasztani, a folytatást azzal magyarázva, hogy a halhatatlan nyomozó csak megrendezte saját halálát, írta a Euronews. 3,500 felnőtt öregedésének ütemét és biológiai életkorát becsülték meg vérminták alapján a University College London kutatói. Ezt vetették össze azzal, milyen gyakran járnak alanyaik művészeti eseményekre, művelődési intézményekbe. Akik legalább heti egyszer áldoznak időt kultúrára, biológiailag átlag egy évvel fiatalabbak az ilyesmit ritkán tevőknél. Öregedésük lassulása 4%-os, de havi egy alkalom is 3%-kal jár, számolt be a Qubit. Mint Daisy Fencart, pszichobiológus, a kutatás vezetője a Guardiannek fogalmazott, bár az életet nem hosszabbítja meg, az egészség megőrzéséhez a műélvezetés, a kreatív alkotás ugyanúgy hozzájárul, mint a testmozgás. Kialakulásuk korai szakaszában juttat ezüstjodítható anyagot a zivatarfelhőkbe az országos jégkármentesítő rendszer, amely 2018 májusában indult. Így kisebb méretű jégszemek képződnek, ezért a kártétel csökken. A rendszer belépése előtti 3 évben 57 000 hektárral jelentettek be jégkárt, ami 2018 és 2025 között 44%-kal 31 514 hektárra mérséklődött. Kelet-magyarországi gazdálkodók azonban éppen a jégágyúzást kárhoztatják, az utóbbi évek tartós esőhiánya és ismétlődő aszályos időszakai miatt, holott a rendszer a csapadék eloszlását és intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni, a szárazság miatt pedig ritkábban is üzemelt, ismertette az Agrárkamara közleményét a sokszínű vidék.
Az Arizonai Állami Egyetem kutatói az Embio folyóiratban kimutatták, hogy a köd tele van élő baktériumokkal, amelyek aktívan növekednek és szaporodnak a ködcseppekben. A kutatók 2 éven át 32 ködesemény során gyűjtöttek mintákat szélcsendes, hűvös éjszakákon. A baktériumok a cseppek kevesebb, mint 1%-ában fordultak elő, de összesített koncentrációjuk a tengervízben mérhető szinthez volt hasonló. A köd mikrovilágát főként a metilobaktériumok uralják, amelyek képesek a légszennyező formaldehid lebontására. A vizsgált köd vízéből a formaldehid nagyjából 200-szor gyorsabban tűnt el, mint amit felhők esetében korábban mértek. Ferran García Pichel, mikrobiológus szerint, a köd nem csupán szállító eszköz a baktériumok számára, hanem valódi élőhely. Hogy a ködben lebegő mikroorganizmusok mennyire befolyásolják a légszennyezést, további elemzéseknek kell tisztázniuk. Parmai Egyetem kutatói a Current Biology folyóiratban kimutatták, hogy a magzatok már az anyamében képesek összehangolni ásításaikat az anyjukkal. Olvasható a National Geographicban. A vizsgálatban 38, a harmadik trimeszterben lévő várandós nő vett részt, akik ásító embereket és semleges arckifejezéseket ábrázoló videókat néztek. Az anyák arcát rögzítették, a magzatok mozgását ultrahanggal figyelték. Azon anyák közül, akik ásítottak, 18 esetben a magzat is ásítani kezdett nem sokkal később. Minél többet ásított az anya, annál sűrűbb volt a jelenség. Az ásítás már a terhesség 11. hetétől megjelenhet magzatoknál, de eddig nem volt tisztázott, hogy ez spontán, hogy az anya hatására történik-e. Giulia Diadamo és kollégái szerint az eredmények arra utalnak, hogy az ásítás ragályossága mélyen gyökerezik az emberi fejlődésben. A kutatásnak korlátai vannak. Kevés részvevővel dolgoztak, és csak a terhesség szűk időszakát vizsgálták. A Euronews beszámolója alapján a UCL, a King's College London és az Oxfordi Egyetem kutatói 51 brit születési csoport tanulmány alapján megállapították, hogy a fiatalabb generációk általában nem egészségesebbek az előző generációknál azonos életkorban. Ezt generációs egészségi sodródásnak nevezték el. Az eltérés különösen elhízásnál, mentális egészségnél és cukorbetegségnél figyelhető meg, amelyeket nem magyarázhat önmagában a jobb egészségügyi ellátás vagy pontosabb diagnózis. A trend oka valószínűleg az egészségtelen táplálkozással, csökkent fizikai aktivitással és megváltozott társadalmi kockázati tényezőkkel hozható összefüggésbe, melyek nagy részét meg lehetne előzni. Laura Gimeno, vezető szerző szerint, a társadalom a megelőzhető tényezők következményeivel szembesül, nem az egészség biológiai határaival. A kutató figyelmeztetnek, hogy a tendenciának komoly hatásai lehetnek a közpolitikára és az egészségügyi tervezésre. A pekingi Tsinghua Egyetem kutatói bizonyították, hogy a világ 2050-re technikailag képes lehet teljes egészében megújuló forrásokból fedezni villamosenergia igényét. Olvasható a Qubiton. Modelljük a napelemek és szélturbinák telepíthetőségét a rendelkezésre álló területek és a fogyasztóktól való távolság alapján becsülte meg, és óránkénti pontásban szimulálta az összes globális régió energiaigényét. Nettó nulla kibocsátáshoz 15-20 terawattnyi megújuló energiakapacitásra lenne szükség. A megújuló források több mint 80%-a a fogyasztói gócpontoktól 200 km-en belül helyezkedne el. A megvalósítás egyik nagy korlátja, hogy a napelemek önmagukban több mint 9 millió hektárt igényelnek. Továbbá a Nature Energy folyóiratban publikált modelljük a rendszer költségeinek a csökkentésével is foglalkozott, valamint kiemelik az afrikai és más alacsony jövedelmű régiók kedvező lehetőségeit.
Ezek voltak a hírek.